Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves testvéreim, kedves hallgatóim! A Szent Mise a lelkipásztori működésben ezt a címet viseli a mostani témánk. Ha valaki azt kérdezné tőlünk, hogy mit tehet a lelkipásztor, hogy a hívei életében biztosítsa a Szent Misének az őt megillető helyet, hogy a Szent Mise így meghozza azt az eredményt, amelyet mint magának Jézusnak az alapításától elvárunk tőle, azt felelhetnénk, mindenek előtt magának a lelkipásztornak kell megfelelően bemutatni a Szent Misét. Megfelelően, ezt nem csak abban az értelemben gondoljuk, hogy érvényesen végezze el a szertartásokat, és hűségesen tartson meg minden előírást, még nem is csak abban az értelemben, hogy személyes buzgósággal mutassa be az eukarisztiát, hanem Krisztus akaratának megfelelően. Az előbb említett részekben elég lehetett ez az előírás, amíg a szertartások és a nyelv felől nézve a latin mise volt szokásban. Tehát, hogy érvényesen mutassa be a Szent Misét, jól lehet a hívek közül akkor még kevesen értették, esetleg azok, akik latinul is tudtak. De most, hogy a II. Vatikáni zsinattól már külön megkezdett reformban a jelenlévők összességét, nyilván tevékenyen ez az előírás bevonja magába a szent cselekménybe, a Szent Mise felajánlásába, és aztán nyilván a szertartásba, a pap és a nép között tehát egy közös cselekmény alakul ki, az én áldozatom és a ti áldozatotok, ahogy ezt a latin mondja. És a mértéknek ez a kitágulása a misét eddig példátlan fokban lelkipásztori ügyét tette, következésképpen azért, mert a lelkipásztori tényezőt is kellett kezelni, sokkal több lelkipásztori gonddal is figyelemmel járt maga a Szent Mise, éppen azért, mivel érthetővé vált a hívek előtt is, és nyilván ez együtt járt azzal is, hogy a paptól több mindent megkívánt, mint eddig valaha bármit is. A megújított liturgia egy sor választási lehetőséget biztosít. Ugye a Szent Mise különböző részeiben van lehetőség a választásban. Azonban a tényleges választást azt nem bízhatjuk a pillanatnyi ihletre. Különösen áll ez a celebráns rögtönzéseire. Erre nyilván utalás is történik az előírások 11-12. Pontjában. A zsinat előtti hagyománytól eltérően a hívők most közvetlenül értik, illetve érteniük is kell a liturgikus szövegeket. Értelmét fel kell fogniuk, miközben ezeket a pap mondja. Ennél fogva, eltekintve nyilván a ma rendelkezésre álló technikai segítségtől, magának az olvasásnak is olyannak kell lennie, ha nincs technikai segítség, akkor is, hogy a nép könnyen és világosan követhesse az olvasottakat. A következmény tehát magától értetődik. A felolvasó részéről megfelelő gyakorlat és gyakorlás kell, a pap részéről pedig nagyon gondos előkészület. Hiszen nehezebb lehet értelmes hangsúlyozással felolvasni egy előírt szöveget, mint egy eredeti beszédet elmondani. Világos, hogy a papnak a liturgia külső és látható oldalaival is törődnie kell. A testtartás, a mozgás nemességével, az oltár és a templom szépségével, mindennel, ami a szent cselekményhez közvetlen kapcsolódik, csak így juthat el teljes érvényre a Szent Mise liturgiája, és nyilván a kegyelmi és az áldó gazdagsága. És nézzük, mit jelent a vasárnapi Szent Mise központi szerepe. Századokon át, különösen a középkor elejétől számítandó átmeneti századokban, és ez a korszak összeesett az úgynevezett keresztény vagy nyugati kultúra kezdetével, a vasárnapi plébániai mise volt a lelkipásztori tevékenység legfőbb formája. A mise egyszerre volt istentisztelet és hitvallás. A manapság természetesnek vett lelkipásztori szolgálati formák legtöbbét akkor még nem ismerték. A keresztség után nem volt tovább rendszeres hitoktatás vagy vallásos nevelés, és nem lőhettek fel a gyerekek ilyen nevelésben. Persze sem a felnőttek, sem a gyerekek számára nem voltak ezek a nevelések elérhetők. Nem létezett vallásos vagy lelki irodalom a népeknek. Nem voltak templomi szervezetek vagy testületek. A székvároson kívül még a prédikáció is igen primitív szinten állt. És mégis vasárnapról vasárnapra az egyház megünnepelte az eukarisztiát, és olyan lendületet adott, amely kárpótolt az egyéb istentiszteleti mozzanatok hiányáért. A keleti keresztények között a liturgia hasonló szerepet játszott az iszlám elnyomása alatt. A hitoktatás és a szent ékes szólás kihalt, egyszerűen mert nem voltak többé keresztény iskolák és kiképzőközpontok. De megvolt a keresztény liturgia, a nép részt vett benne, és ezen keresztül a keresztény hit lényege eljutott legalább a hívők maradékához. A nyugati országokban, azóta persze megjavultak a föltételek, sokfajta lelkipásztori út és eszköz áll a rendelkezésünkre. De ezek milyen viszonyban állnak a vasárnapi szentmisével? Nézzük őket! Korunkban ismételten és jó okkal hangoztatják, hogy a szentmise helye a lelkipásztori munka középpontjában van. Minden lelkipásztori gondnak az oltártól kell kisugároznia, mert az oltár és nyilván az eukarisztia központja és forrása. Világos, hogy a liturgikus konstitúció mindenek előtt az eukarisztiára céloz, amikor azt írja elő, hogy a liturgia a csúcs, amely felé tör az egyház cselekvése, és egyúttal forrás, amelyből minden ereje fakad. Az egyházról szóló dogmatikus konstitúció ugyanezt a kifejezést egyenesen az eukarisztikus áldozatra alkalmazza, amikor azt mondja, a szentmise áldozatban, mint az egész keresztény élet forrásában és tetőpontjában részesednek. Persze a képet azonban helyesen kell értenünk. Rendes föltételek között a lelkipásztori gond sohasem szorítkozzék csupán a liturgia jó elvégzésének biztosítására. Mert a megértő lelkipásztori gond szélesebb körű. Nem lehet csak a liturgiával azonosítani. Nem származik egyedül csak a liturgiából. A lelkipásztornak azokat is gondjaiba kell zárnia, akik nem jönnek el a liturgikus összejövetelekre. Az evangélium hirdetése ne szorítkozzék csupán a szentmisére, hanem túl kell jutnia a templom falán. El kell jutni minden emberhez, hogy utat készítsen a keresztény Isten tisztelet központi cselekményének. Ebben az értelemben jelentette ki Szent Pál, hogy nem keresztelni, hanem evangéliumot hirdetni küldték őt, ahogy az első korintusi levél első fejezet 17. versében olvassuk. Az eukarisztikus ünnep önmagától nem képes a kívülállókat az Úr asztalához vonzani. Hírnököket igényel, hogy először ott keressék meg az embereket, ahol vannak. És úgy beszéljenek hozzájuk, hogy felfogják a meghívás jelentőségét. Ezért tesz állandó megkülönböztetést, a liturgiának valóban elsőnek kell lennie a szándékban, de a gyakorlatban tulajdonképpen végeredménynek. A szentmise kiemelése ne vezessen túlságosan szűk jellegű magatartásra az eukarisztia iránt. Mert minden lelkipásztori munka végső célja nem Krisztus áldozatának a jelenléte az oltáron, hanem maga a megváltó áldozat, amint valaha végbe ment, és most minden századon át továbbra is a reményünk jele és életünk helyes irányának útjelzője. Beszédeinkben sose tévesszük ezt szem elől. Csak ha világosan előttünk lebeg az a látomás, akkor fogjuk tudni helyesen egy egyenes látószögbe állítani Krisztus szenvedésének eucharisztikus megjelenését, akkor tudjuk értékelni a pap tevékenységét az egész nagy kiterjedésben, ha látjuk ezt a fontos szerepét az eucharisztiának és magának az igehirdetésnek. Azért vagyunk papok, hogy felajánljuk a szentmisét, vagyis az embereket kapcsolatba hozzuk Jézus Krisztus áldozatával, és ez magába foglalja a konszekrációt, de a konszekráció felüleli az embereket, hitük és az ő lelki áldozatuk is egyben. A Szent Liturgiáról szóló konstitúció értelmében a megújított liturgia és a Szent Mise liturgikus formái, ahogy ezt írja a 34. pont, alkalmazkodjanak a hívők befogadó képességéhez, és általában ne szoruljanak sok magyarázatra. Ez az eszmény. Mégis egyáltalán nem időpazarlás, egy kis hitmagyarázó és homiletikus beszéd, vagy akár ezeknek a beszédeknek a bevezetése a megfelelő formákhoz. Nem azt jelenti, hogy minden szöveget és minden szertartást részletesen meg kell magyaráznunk, mielőtt azt a szertartást elvégeznénk. A szertartások és a szövegek önmagukért beszéljenek. Hála a reformnak a történeti magyarázat szinte fölöslegessé vált. Ez kétszeresen nehéz lenne és bajosan vezetne eredményre a mikorunkba, amely oly kevés hagyományérzékkel rendelkezik. Ebből a szempontból megközelítésünk valamelyest hasonló lehet a kereszténység első századaihoz. A korai keresztény emlékek gyakran említik az eukarisztiát, de alig találkozunk egyes gyakorlatok vagy kifejezések magyarázatával. Kivétel Justinus ámen magyarázata, aki a 4. század vége felé részletesen megmagyarázza a keresztény liturgiát. Az új keresztényeknek szóló többi katekézis, a jeruzsálemi és a milánói emlékek csak nagy vonalakba foglalkoztak a szertartásokkal, és többnyire arra szorítkoztak, hogy ószövetségi képekkel is, és előképekkel is, vagy megfelelő zsoltárokkal megmagyarázzák és illusztrálják az elveket. Korunkban viszonylag szilárd feltételek között a Szentmise rendszeres magyarázatának igazi helye van. És a fiataloknak is a hitoktatásban, és az általános keresztény oktatásban is helye van. Azonban ne tartsuk magunkat a régebbi könyvek felosztásához, ahol az eucharisztiát három különálló fejezet tárgyalta, úgyis mint szentségi jelenlétet, úgyis mint szentáldozást, és úgyis végül mint magát a szent misét. Inkább fordítsuk hasznunkra azokat a belátásokat, amelyeket a forrásokhoz való visszatérésünk tett lehetővé, mert Krisztus az utolsó vacsorán nem pusztán jelenlétének szentségét alapította meg, hanem áldozata jelenlétének szentségét is, vagyis a szentmisét. És ha egyszer újból fölfedeztük ezt tágabb, egységesebb látomásban, akkor egyetlen szerves szintézisként, összeszedetten és osztatlan egészben be tudjuk mutatni azt, amit Krisztus egyházára bízott. Ilyen formán Krisztus testének és vérének valóságos jelenléte a kenyér és a bor színe alatt az egész misztériumnak egyik oldala lesz. Kétségtelenül döntően a jelentős oldala. De azért nincs szükség rá, hogy az eukarisztiáról szóló rész elején tárgyaljuk, vagy elszigeteljük más szerves oldalaitól. Egyszerűen az egésszel együtt vagy annak összefüggésében kell nézni. Ugyanúgy a szentáldozás sem önálló vallási gyakorlat. Inkább szentségi részvétel a szentségi áldozatban. A szemléletváltozáshoz szükségessé lett az eukarisztia katekézisének átalakítása is. Újabban többet foglalkoznak az eukarisztiával. A szerzők tanulmányozzák a liturgikus mozgalmak kezdetétől kifejlődő fokozatos átmenetet, már amennyiben a katekétikai kiadványokban ez a változás nyomon követhető. A szentmise magyarázat különös figyelmet szentel a felajánlásnak, az offertóriumnak. Nem, hogy túlozza jelentőségét, hanem, hogy tisztázzon vagy megelőzzön lehetséges félreértéseket teológia részéről. Egyfelől még korunkban is visszhangra talál itt-ott az a véglet, melyben Scotus és az ő iskolája vitte az egyház áldozatának, mint önmagában elégséges és önálló cselekménynek a gondolatát. Egyes teológusok viszont a másik végletbe esnek, csak is Krisztus áldozatát hangsúlyozzák, és elhanyagolják benne az egyház részét, illetve részvételét. Ezen a ponton heves viták zajlottak a liturgikus megújulásról és az ott tartott konferenciákon. Tulajdonképpen arról vitatkoztak, hogy melyik része a fontosabb. A találkozón Bernard Capelle apát hangsúlyozta, hogy a felajánlásra nem úgy kell néznünk, mint részcselekményre, amely gyakorlatban önálló rész, hanem úgy kell, mint olyan cselekményre, amely önmagába teljes, de az egészhez képest viszont csak viszonylagos és tőle függ. Továbbá kifejtette azt, hogy a felajánlásról nem azt kell gondolnunk, mintha a hívők önfelajánlását jelképezni. Állásfoglalását hevesen megtámadták a rákövetkező vitában, de maga a csatározás sem tudta tulajdonképpen megoldani a problémát, főleg mert bizonytalanság uralkodott abban a pontban, hogy hogyan viszonylik az egyház áldozat a Krisztus áldozatához. A megoldást ott kell keresni, hogy az egyház áldozatának jelképes volta, tágabb körű lehet, és valóban tágabb körű is, mint maga a szentségi aktus. Az egyház áldozatának megjelenése már a felajánláskor megkezdődik. A hívőknek adományaik felajánlásában, ami olyankor, mint a felajánlási körmenet alakját fölvéve látható is lesz, annak az önátadásnak az első és hiteles kifejezését kell látni benne, amely részt vesz, és Krisztus áldozatának és önátadásába fontos szerepet kap. És nézzük a homília jelentős szerepét. Amikor a papa szentbeszédben, főleg a homíliában általában vallásos tanítást ad, vagy sajátosan az eukarisztiáról szóló oktatást ad, ennek át kell fognia az egész keresztény életet, sőt, útmutatást kell ráadnia. Ilyen formán a homília nem annyira a szentmise szövegeinek és szertartásainak elemzésével ad majd belepillantást a szentmisébe, hanem inkább alapvető eszmék kifejtésével és állandó mélyítésével. Ilyenek lehetnek például Isten, mint kezdet és vég, az ember a kötelesség szintjén, és hogy őt imádja és tisztelje, az az első és legfontosabb feladata. Krisztus, mint ember, aki az Istenhez vezet, Krisztus, mint út, vagy mint az ember közvetítője, aki az Atya előtt áll, és mégis közel van hozzánk, úgy, hogy az ember Istenhez járulhat általa. Aztán az egyház, mint azok közössége, akik a keresztségben megszentelődtek, vagy az Isten népeként összegyűltek, vagy a világ minden részében az eukarisztia megülésére összegyűlt testvérek, vagy lehet az Isten iránti bizalom és hála érzése, amely már maga az eukarisztia név tartalmában is benne van, vagy pár olyan tanítás, ami a szentmisével vagy a keresztény hittel kapcsolatos. Ma még inkább jelentős és állandóan hangoztatni kell azokat az alapelveket, amelyek a keresztény üzenet lényegét testesítik meg. A korábbi századok örökségeiképpen a népi vallásosság ugyanis általában a misztériumi részleg és korlátolt oldalaira szorítkozott, egyik vagy másik ajtatosságra szorítkozott, és gyakran a keresztény tanítás perem vidékére vagy felületes pontjaira szorult vissza. Ha a föntebb említett alapvető fogalmakat pozitív módon megmutatjuk, anélkül, hogy vitatkoznánk, vagy a beavatottak, vagy a tolvaj nyelvével foglalkoznánk, tulajdonképpen hallgatóinknak egyre jobban megadjuk azt a lehetőséget, hogy megértik a keresztény hit lényeges tartalmát. És mindig nagyobb örömmel vesznek részt az eukarisztiában, hogyha nem csak hallgatják, hanem értik is, vagy megkapják a megfelelő magyarázatot is hozzá. A homília csak akkor tölti be a misében a neki szánt szerepet, ha többé-kevésbé misztagógikus, azaz a titokra rávezető jellegű. Kiinduló pontul veheti az isteni kinyilatkoztatás valamelyik részletét, vagy a keresztény életet, vagy a liturgiát, De végső soron az itt és most ünnepelt eukarisztiához kell elérkeznie. Az alkalomnak megfelelően újra meg újra visszatér az eukarisztia megülésének egy-egy különös jelentőségi pontjára, például Szent Ágoston többször is prédikált a Sursum Corda, magyarul emeljük fel a szívünket felszólításról, és főleg a beszédeiben részletesebben ki is fejtette ezeknek mélyebb jelentőségét, de a patrisztikus hagyományban és homília hagyományban, irodalomban egyik régi örökség még megmaradt, olyan régi, mint a Didaché, az egy kenyér témája, amely sok búza szemből készült, és így a keresztény egységet jelképezi. Egyébként nem a homília az egyedüli lehetőség, amikor a misén belül alkalomszerűen felhívjuk a figyelmet ezekre. Általános és igaz megállapítás, hogy a Szent Mise önmagának a legjobb magyarázata. Ha mindent elmondtunk és megtettünk, legjobb emlékezetünkbe idézni azt az alapelvet, amely azt fejezi ki, hogy a megfelelően bemutatott Szent Mise maga a legjobb katekézis, igen konkrétan és közvetlenül domborodik ki ez az elv, ha rá gondolunk, hogy az eukarisztikus ima klasszikus alakjai lényegükben szinte már teljesen egybevágnak a hitvallás klasszikus alakjaival, mondjuk az apostoli hitvallással. Egyedüli különbség az, hogy kihez szólnak. Az eukarisztikus ima Istenhez szól, mint hálás dicséret, vagy hitvallás. A krédó, a hívek közössége, az pedig az egyház előtt elmondott vallomás. Tudósok gyakran figyelmeztettek erre a kölcsönös viszonyra. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy a zsenge egyházban az eukarisztikus ima volt a hit átadásának a fő formája. Isten népe nagy részének elsődleges érintkezési pontja az egyházzal, hát inkább a vasárnapi szentmise volt. Ezért a jövőben is az lesz a legfontosabb eszköz, hogy a hit lényegét ébren tarthassuk az emberekben. Ugyanakkor gondolnunk kell arra is, hogy a prédikáció és a katekézis célja, és a szentmisében sokkal inkább még, mint máskor, sohasem lehet puszta ismeret és megértés, tevékeny részvétel kell, hogy legyen, hogy ezen csak külső tevékenységet értsünk, de a lényeget, a belsőt, azt azonosítsuk a valódi céllal, azzal, hogy a hívek arra induljanak, vagy a híveket mi arra indítsuk, hogy forduljanak az Istenhez hittel, reménnyel és szeretettel, és így vegyenek részt imádságos lélekkel az eukarisztikus liturgiában, vagy Krisztus áldozatában. Ez az imádságos részvétel a keresztény ima csúcspontja, de egyben az iskolája is. Csúcspontja, mert amikor az imádság, vagy az ilyenkor összegyűlt hívek imája, az egyház imája is lesz, azok vezetésével, akiket Isten hivataluk erejében erre felszólított, valójában magának Krisztusnak, a főpapnak a vezetésével történik, hiszen az ő különleges jelenlétében emelik föl az atyához. De az az ima szükségképpen olyan formákat is ölt, amelyek különösen illenek majd minden keresztény imához, és így az imádság iskolájával is lesznek. Ezért írta jól 6. Pál pápa annak idején az új misekönyv bevezetőjében, az apostoli konstitúcióban az eukarisztiáról, olyan imádság az, amely felszáll atyánkhoz az égbe, főpapunk Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Ez a keresztény imádság alapformulája, és az ősegyházban is ez volt. És az ilyen ima mindig átfogó, az Isten felé irányítja az embert, és az ember egész életét, ilyen módon a keresztény élet Krisztus életében és magatartásában osztozik. És mind közelebb jut ehhez a célhoz, amely egyben minden lelki gondozás célja is. Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, itt most megállunk, mert a következő rész, a 6., az ünneplő közösségről, tehát rólunk, illetve a papról és a hívekről fog szólni, de ez már a következő részben. Oh, Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Fórumot nyit a Mária Rádió útkeresőknek, mielőtt eltévednénk címmel. Úgy tűnik, a mai zűrzavaros világunkban egyre nagyobb szükség van az élet fontos kérdéseire adott világos válaszokra. Még nagyobb szükség és igény lenne még a keresztény embereknek is arra, hogy lelkiismeretes eligazítást, tájékoztatást és hiteles magyarázatot kapjanak az életüket alakító, hitet és erkölcsöt érintő témákban. Ezt a sürgős és jogos igényt próbálná szolgálni a Mária Rádió útkereső oldala. Ezen az oldalon elsősorban a hittel, valamint a lelki élet nehézségeivel, problémáival kapcsolatos kérdéseket várunk, de lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden kérdésre lelkiismeretesen válaszolni. Az útkereső és a vele kapcsolatos minden fontos információ elérhető a www.útkereső.mariaradio.hu főoldalán. A komoly szándékkal jelentkező útkeresőket szeretettel várja István atya, a Mocsai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!